Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kvázit a doktornő, a Mária Rádió kedves hallgatóit. Aprovita hominis, az emberi élet védelmért műsor 797. adásával. Ma meghívott vendégünk van Lőrinc Andrea, három fiú boldog édesanyja, a Vox Cordis Életvédő Egyesület Marosvásárhelyi részlegének vezetője, és a gyulafehérvári családpasztorációs iroda életvédelmért felelős önkéntes koordinátora, aki dr. Müzlinger Ágota újszülött gyógyász szakorvossal, aki jelenleg problémás várandós kismama, vele együtt részt vettek egy meddőségi gondokkal küzdő párok, úgynevezett Anna Joachim program ismertetőjén, amelyet a családpasztorációs iroda szervezett. Ágota mesélt nekem erről a programról, egy kedves videófilmet is küldött, nagyon megtetszett, és úgy gondoltam, és hárman közösen megbeszélve, hogy hát erről a programról szeretnénk bővebben hallgatni, és akkor a Mária Rádiós kedves hallgatóival is közölni mindezt. Sajnos Ágota nem tud most bekapcsolódni ebbe a műsorba, mert klinikán fekszik. Egyébként jobbacskán van, de még mindig bent a klinikán. Így hát Andi volt nagyon kedves, hogy akkor ő felvállalta ezt, és akkor én most át is adom neki a szót, megköszönve, hogy felvállalta, és mindenféle anyai gondjai mellett, ugye a legkisebb fia az 9 hónapos, vállalta ezt a műsorban való részvételt. Át is adom neki a szót, még egyszer köszöntve, Isten hozott Andi ebbe a műsorba.
Dicsértessék Jézus Krisztus, szervuszita néni. Én köszönöm a lehetőséget, hogy egy ilyen kérdésről beszélgethetünk, ami egy nem mindennapi kérdés, de sajnos, hogyha megnézzük a statisztikákat, hogy minden ötödik pár gyermekáldási nehézséggel küzd, nem feltétlenül egy kimondott meddőséggel, hanem, mert az a meddőség kicsit olyan, hogy lezárt téma, de orvosként te is tudod, Zita néni, és én, mint megélt ilyen diagnózist pár a házasságunkba, kaptunk egy ilyen diagnózist, tudjuk, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az Istennek semmi sem lehetetlen, és vannak olyan egészségügyi kérdések, amin az orvostudomány tud segíteni. Tehát, hogy a gyermekáldási krízisben lévő párokat támogatja az Anna Joachim program, és elsődlegesen nem az a célja a programnak, hogy orvosi konzultációkat tartson, hanem azt a célt tűzte ki, hogy ezeket az érintett párokat, vagy akár családtagokat segítsenek abban, hogy ennek az élethelyzetnek a krízisét, a nehézségét úgy tudják megélni, hogy a házasságuk meg tudjon maradni, hogy önmagukba tudjanak rendbe tenni bizonyos kérdéseket a nőiességükkel, a férfiasságukkal, a jelenlegi élethelyzettel, a kihívással szembe tudjanak menni, és meg tudjanak maradni azon az úton. Nagyon sok esetben támadásként kapják a meddőséggel, a gyermekáldási krízissel küzdők azt a társadalom és a világ oldaláról, hogy hát milyen istenetek van nektek, vagy az Isten büntet, hogy nem ajándékoz meg gyermekkel. És igazából ez még akár a hitet is meg tudja próbálni. Tehát az Anna Joachim program az ebben a szemléletben próbálja segíteni az embereket és a párokat, hogy a kapcsolatukat erősítse, az egyéni fájdalmaikat tudják átdolgozni, az ő dilemmájukat tudják átdolgozni, és az Istennel tudjanak szorosabb kapcsolatot kötni a házasságba.
Nekem nagyon tetszett, amikor Ágota már a program nevét mondta, hogy Anna Joachim. Mindjárt az jutott eszembe, hogy a szűzanya is egy nagyon-nagyon késői gyerek, Joachim és Anna, az ő szülei nagyon-nagyon sokat imádkoztak, nagyon-nagyon szerették egymást, úgy várták a gyermekáldást, és az nagyon késett, és sokáig késett. Már úgy jó koros szülők voltak, amikor Mária született, és amikor ezt az elnevezést adták ennek a programnak, mindjárt ez jutott eszembe, és nagyon-nagyon tetszett nekem, hogy ezt hozták ők példának, és nagyon szépen mondtad és fogalmaztad, hogy nem orvosi gondokról szól ez az egész történet, ám bár azt sem zárja ki, és vannak dolgok és jó megoldási lehetőségek, de biztos, hogy sokkal inkább szükség van arra, hogy a kellemetlen megjegyzéseket, ilyeneket, hogy hát még mindig nem jön a baba, hát nincsen, hát mi van veletek, vagy hogy, tehát ezek a fájó kérdések, vagy sokszor lehet, hogy nem is rossz szándékkal teszik fel, de ami mélyen meg tudja sebezni ezeket a párokat, akik a gyermekáldásra várva, vágyva, önmaguk is nehezen élik meg, és bánkodnak emiatt, és amikor még mások is kintről még rákérdeznek, meg megjegyzik, vagy a közvetlen család, hozzatartozók is ezt, ugye, mert vannak ilyen unokát nagyon váró, sürgető nagyszülők, és akkor jót akarván, hát ők is ugye még egy lapáttal rádobnak.
Igazából valóban így van, tehát, hogy ennek a sok sértésnek tűnő, jóindulatú
megjegyzések.
Igazából az a háttere, hogy nem igazán vannak szavaink. Tehát a társadalmunkban annyira tabuként kezeli a gyermekáldást, a foganást, tehát hogy a különböző folyamatokra nincsenek a társadalomban az embereknek szavai. Nem tudják, hogyan fogalmazzák meg, nem tudják, hogy kérdezzenek rá. Nem tudják, hogy ha valahol valamilyen diagnózis van, akkor arról lehet-e beszélni. Nem lehet beszélni, és akkor ilyen indirekt kérdések, vagy egy ilyen párhuzamos beszélgetés, hogy jaj, hallottátok a nem tudom kiknek, nem jön össze a baba, míg ott ül mellette a pár, és akkor tudja, hogy ez a kérdés most igazából nekik szól, hogy nektek miért nem jön össze a pár, és nem merik feltenni a kérdéseket. Pedig nagyon fontos lenne, hogy erről beszélgessünk, legyen a társadalomban, elinduljon egy beszélgetés arról, hogy igenis, gyermekáldási nehézség van, krízis van, volt és lesz. Sajnos ma egyre többet állapítanak meg az orvosok, többféle problémát, ami miatt nem jön össze a gyermek, de hogy ameddig tabuként kezeljük, ameddig nem őszintén és a maga egyszerűségében kérdezzük meg, hogy figyelj, veletek mi van?
Hogy igen, vagytok? Tehát sokszor az a probléma, hogy szégyenként élik meg az emberek. Tehát nem is tudják, hogy igen, mit kell mondani, vagy kérdezni. Szégyelik ezt úgy bevallani, lehet önmaguk előtt is, addig, amíg ez úgymond terítékre kerül, addig elég sok idő telik el sokszor, és igen, nagyon szépen mondtad, hogy igen, tehát, hogy ezekre nincsen válasz, vagy olyan válaszok vannak, amik igaziból semmit mondók. Tehát ilyen álságos vigasztalások, hogy na ne busuljatok, mert így meg úgy, de amikor azt érzi mindenki, amikor megértően, aggódva és segítségnyújtással fordulnak valakihez, és próbálnak segíteni.
A Tarjány Krisztina színművésznő által rendezett film, ő a filmnek az Együtt fölfelé, beírható a YouTube-ra, és megnézhető ez a kis film. A Tarjány Krisztina által készített film nagyon-nagyon mélyen bemutatja ezt, azt a tehetetlenséget, amivel a társadalom és a család és a barátok hozzáállnak a párhoz, és azt a tehetetlenséget, amivel a pár áll hozzá. Mert hogy benne vannak ezek a nagyon éles mondatok, amiket neki is mondtak, örülnek, hogy nincsen gyereked, mert még akkor szabadon tudsz menni. Akkor a másik, nálunk tipikus megfogalmazás, jaj, menjetek el egy hétvégére, kapcsolódjatok ki, és akkor majd összejön. Vagy van ez, hogy engedjétek el, vagy anélkül is lehet élni, de nagyon sokszor megkapják a hitben élő, vallás gyakorló emberek, hogy hát nem imádkoztatok még eleget, imádkozzatok, ajánljatok fel szent misét, rózsafűzét imádkozzatok minden nap, és akkor majd az Isten megadja. Csak hogy ez nem így működik. Tehát, hogy az Istennek a terve, az Isten nem egy automata, hogy én beteszem az imáimat, és akkor ő majd, neki majd adnia kellene. Az orvoslásban jártasak nagyon jól tudják, hogy azok a beavatkozások, amiket már a vallásos emberek is ilyen nagyon, nagyon lazán és könnyűszerrel ajánlanak, hogy hát semmi baj, hát menjetek lombikra, mit kell ezen ma stresszelni, hát ma már minden, mert olyan természetesen veszik ezeket a beavatkozásokat, míg az egyházunknak nagyon tiszta tanítása van arról, hogy mi az bioetikai probléma, mi az a nehézség, amivel szembe találja magát az egyén, az ember, amikor a lombik programhoz, vagy az egyéb beavatkozásokhoz hozzányúl, vagy segítséget kér. Tehát, hogy nem olyan egyszerű ezek a kérdések, és ezek a párok mindannyian találkozunk. Tehát mi is a 4 év várakozás alatt nagyon sokszor találkoztunk ilyen típusú segítséggel, és nagyon kevésszer találkoztunk azzal a támogató jelenléttel, amikor meghallgattak bennünket. Amikor úgy hallgattak meg bennünket, hogy vállalhattuk akár azt is, hogy mi az, ami a diagnózisban áll például. Tehát olyan párokkal tudtunk erről beszélni, akik saját maguk is érintettek voltak, és azok az emberek, akik nem adtak tanácsot. Tehát ilyenkor mindenre van szükség egy krízisben lévő párnak, csak pont arra nem, hogy elmondják, hogy menjetek szovátára, mert ott olyan jó a víz, hogy ott majd össze fog jönni. Tehát ezekre igazából nincs szükség a párnak, arra sincs szükség, hogy azt mondják, hogy imádkozzatok még többet, hanem arra van szükség, hogy meghallgassák őket tanácsok nélkül, és valakinek a vállán elsírhatja magát. Mert nagyon sok esetben én azt gondolom, hogy amikor ez a szerető közegben, az Istennek a szerető jelenlétében az ember tud valakihez megértően kapcsolódni, akkor az Isten megadja azt a kegyelmi vigaszt. Amikor azt mondja, hogy sajnálom, hogy ebbe vagytok, de én az életetekre sokkal többet szánok. És most azoknak fogalmazom meg, talán akik hallgatnak bennünket, és hasonló élethelyzetben vannak, és azoknak a nagyszülőknek, akik néha azt gondolják, hogy ez az életnek a célja, hogy nekik is unokájuk legyen, a gyermekük is továbbadja az életet, de az életünk nem erről szól. Az Isten nem azért adta a mi életünket önmagában, hogy az a küldetés, az a szerepkör legyen a mi osztályrészünk, hogy valakinek az édesanyja vagy édesapja legyünk. Ennél az életünk sokkal magasztosabb célért van. Az a küldetés, amit az Isten ad nekünk egyénként, számomra, Andreaként, az több, mint hogy a 3 gyerekemet felneveljem. Az sokkal szerteágazóbb. Valahogy így fogalmazta meg Tarányi Krisztina csodálatosan ezen a hétvégén is, újra-újra cseng a fülemben, hogy azért születtem, hogy az Istent jobban megismerhessem. Az Isten elhív arra, hogy úgy éljek, hogy az az üdvösségemet szolgálja, hogy én közelebb kerüljek hozzá, és a másik cél, hogy a körülöttem lévőket segítsem az üdvösségre. A férjem, a feleségem, a szüleim, a körülöttem lévők, akár a gyermekem. Tehát a cél mindannyiunk számára, akár leszünk szülők, akár nem, az, hogy az Istenhez közelebb kerüljünk,
és az üdvösséget elérjük.
És az üdvösséget elérjük. Ez a nagybetű cél.
Ez nagyon szép, és igaziból, és nagyon szépen van kimondva és megfogalmazva. A gyermektelen házaspárok is, családok is lehetnek nagyon boldogak. Tehát, hogyha ők felszabadulnak, elfogadják azt, hogy hát a Jóisten nekünk más hivatást adott, tehát nem gyermeknevelést, saját gyermeknevelést, és akkor ezt békével, nyugalommal elfogadják. Lehet, hogy később a Jóisten megajándékozza őket saját gyerekkel is. Egy jó pár esetet ismerek, tudok, olyant is, akik 23-25 év múlva lettek szülők, már úgy jó benne a kórba, és nem is jött, hogy higgyék, hogy nekik most gyerek. És egy kolléga házaspár is volt ilyen esetben, 45 valamennyi ilyen korúak voltak, akkor jött az első gyerek, akit nagyon-nagyon vártak, addig annyit próbálkoztak, azt mondták, 40 év után kész, lemondunk erről, vége. Na és akkor jött egy nagyon ügyes kisfiúval, ajándékozta meg őket a Jóisten, nagyon boldogok voltak, és mindent meghazudtolva, ugye szokták ijeszgetni az embereket, hogy hát 40 év fölött már veszélyes, mert szellemileg visszamaradott, vagy problémások születnek, s ilyen-olyan. Hát egyáltalán nem. Egy csillogó, jó képességű valaki, és most már egy rendes felnőtt, egy nagyon jól befutott felnőtt ráadásul, és még azt is mondanám, hogy a mi főnökünk, gyerekgyógyász főnökünk, az is egy nagyon késői gyerek volt. Édesanyja neki is 44 éves, és egy szuper valaki volt. Úgyhogy azt hiszem, hogy a reményt senkinek soha nem szabad feladni, még ebbe az esetbe sem, és hogyha a Jóisten nekünk adott feladatot, vagy képességet felismerjük, és azt szerint cselekszünk, és azt úgy használjuk ki, az ő akaratába, az ő akaratát elfogadva, akkor vagyunk a jó úton. Lehet, hogy nem a mi emberi elképzeléseink, lehet, hogy nem lesznek gyerekeink, vagy valamilyen más úton, módon, nem saját, de hogyha felismerjük a Jóisten akaratát a mi életünkbe, akkor igen, akkor az üdvösségünkön tudunk dolgozni.
Így van, így van. Hogy a hitben járók is nem kell magukat szígyeljék amiatt, hogy amit megélnek, azok a fájdalmak, az hogy ezt igazságtalannak élik meg. Azt, hogy azt gondolják, hogy ez nem fair, hogy mi hitben járunk, Uram, és miért nem. Tehát ezeknek a gondolatoknak, érzéseknek helye van, mert ez egy kicsit olyan, mint egy gyász. Mondják is erre, hogy a gyermekáldási krízis egy láthatatlan gyász. És ez rendben van. Tehát egy veszteség. A meg nem született gyermekeinket igenis el kell gyászoljuk, át kell adjuk őket az Úristennek, és ez fájó. És az, hogy hitben járóként azt mondom az Úristennek, hogy Uram, ez most nekem nagyon fáj. Annak helye van, az Isten azt mondja, hogy sajnálom, és nem vagy egyedül ebben. De ezeknek az érzéseknek nem kell szégyelnünk az Úristen előtt az.
Tehát hogy, igaziból hogy ki kell nehéz. Mondani, tehát ki kell tudni mondani, hogy igenis, nekem ez fáj.
Tehát ez felszabadító tud lenni, ez mélyít az Istennel való kapcsolatot. Az Istenünk van annyira erős, és szeret annyira bennünket, hogy megtart bennünket akkor is, amikor azt mondjuk, hogy ez nem volt igazságos, amikor perlekedünk vele, olvashatjuk az igében, hogy igenis, a zsoltárokban is perlekednek, Jónás is perlekedik.
Mózes is, igen.
Mózes is perlekedik, és az Istenünk igenis nem azt mondja, hogy legyünk képmutatóak, nem azt mondja az egyházunk, és mi sem azt mondjuk, hogy hát próbáljuk meg csak az Istenre bízni, és majd nem fog fájni. De ez egy gyász, ez egy fájdalom, ez egy veszteség, ez egy lemondás, egy önfeláldozás, egy identitás átalakítást követel meg. Egy lemondást, hogy azt, amit ideálisnak képzel el az ember, egy tervet, hogy ekkor is úgy lesz, és akkor ez lesz, azt el kell engedni, el kell siratni. És az Isten megtartó kezébe belehelyezkedni, sírva, fájva, kimondva. És az filmnek, ennek az Együtt fölfelé című filmnek egy nagyon ütős jelenete mutatja meg, hogy ez a pár nagyon erősen kisírja, kikiabálja magából. Én azt gondolom, hogy Isten mellett, az Isten tenyerében, az Isten jelenlétében kisírva, kikiabálva magunkat, tányérokat csapkod, képzeld el, Zita néni, ebben a jelenetben, hogyha emlékszel, És ezzel jelképesen összezúz ezeket a sztereotípiákat, ezeket a terheket, a fájdalmakat, amiket ráaggatnak az emberekre, ezeket az elvárásokat, kimondatlan elvárásokat, és ezáltal átformálja a szívben, mert ezt a terhet leveszi, ezt a batyút leveszi a pár a saját válláról ezzel a gesztussal, hogy az Istenhez viszi, hogy világiként egy tányért összetör ebbe a filmbe, ahogy bemutatja, és mentesül még annak a terhétől is. És így feloldódik a szégyenből is. Tehát amint egy pár elkezd tudni erről beszélni,
és főleg,
akár az
hogy ugye
Istennek,
a férfi
akár
volt itt az.
körülötte lévőknek, elkezd tudni beszélni róla, már a szégyen érzete
Csökken.
enyhül, csökken, jelentősen csökken. És ezért is fontos erről beszélni a társadalomban, a köztudatban, a családokban. Bátorítom, hogy hallgassák, csak hallgassák meg a párt. Tanácsok nélkül csak hallgassák meg, mert szégyellik magukat olyasmi miatt, amiről nem tehetnek.
Igen,
amiről
és
nem
igaziból
tehetnek.
Itt is egy férfi meddőségről van szó ebbe a filmben, és erről elég keveset mondnak. Tehát amikor úgymond a meddőségről tárgyalnak, akkor inkább a nőket okolják a legtöbbször. És nekem azt tetszett itt ebbe a filmbe, amikor összeomlik ez a férfi, hogy hát ő ennek az oka, hogy ő nem tudja boldoggá tenni a feleségét, és nem tudja megadni azt, amire ő nagyon-nagyon vár, és a végén mégiscsak le tudja tenni a terhét, felszabadul, és vége. Tehát úgymond egy kicsikét helyre billen, úgy lelkileg. Nem tudom, hogy én láttam-e az egész filmet, hogy jól mondom-e, ha valamit nem jól mondok, akkor Andi, akkor te igazíts ki.
Jól láttad a filmben azt, hogy úgy vége, hogy nincsen az ő élethelyzetük, ott csúcsosodott ki a sztoriban, hogy elmentek a Anna Joachim programba, segítséget kértek szakemberektől, amúgy a felvételen látszik Homokini Hollósi Cecília, ő szakpszichológus, Joachim Anna programnak ő a vezetője és a vezető koordinátora, és ő látszik benne, a másik pedig Asztalos Dániel, ő teológusként és tanácsadóként dolgozik Ceciliával együtt az Anna Joachim programba, és párokat kísérnek. Tehát ez látszik a jelenetben, az utolsó pár jelenetben,
igen,
hogy párkapcsolati tanácsadási alkalmakra ment el ez a pár, és sikerült kimondani egymásnak a jelenlétében azokat a dolgokat, és a segítő szakemberek jelenlétében azt, amit még egymásnak sem mertek. Tehát amikor van egy segítő közeg, akkor van az a megtartó biztonság, amikor kimondják azokat, amiket még egymásnak sem, vagy önmaguknak sem mertek eddig még megfogalmazni, hogy belefáradtam, hogy én próbálok téged támogatni, és megyünk ezekre az orvosi dolgokra, de elfáradtam benne, hogy most legyen elég. És ez fogalmazódik meg ugye a férfi részéről, és elmondani, hogy de eddig ezeket nem mondtad, hogy ez neked mennyire terhes, hogy ez mennyire
igen,
nehéz.
Igen, igen,
amikor...
A
párok ezeket egymás felé nem fogalmazzák meg, mert azt mondja a fél, hogy annyira szeretlek, hogy mindent megpróbálok megtenni, és sokszor erőkön felül a saját sérelmükre, a saját fájdalmukat még jobban elmélyítve, kimondatlan dolgokkal van jelen a házaspár ezekbe a segítőbeavatkozásokba, és egy ilyen tanácsadói közeg segített, és nagyon sokszor segít abban, hogy kimondjuk azt, hogy nem bírom tovább, hogy most álljunk le. És a film nincsen befejezve, tehát a megjelenített filmben nem tudjuk, hogy
mi lesz a
mennek
kimenetele.
Tovább, mi lesz a kimenetele, és ennek megvan a maga varázsa, mert sokan vagyunk, sokféle úton indulunk el, és mindenki valahol máshol áll meg, van, aki a lombikba áll meg, és gyermekek születnek, van, aki azt mondja, hogy nem megyünk a lombik felé, újra és újra átrágják azt, hogy akkor nem tartozik a szülőség, majd az ő osztály részüké kitartanak amellett, hogy az egyházunk mit mond, megfontolják újra és újra az bioetikai kérdéseit a lombiknak, akár elindulnak, abba kapnak támogatást, hogy örökbefogadó szülők legyenek, és úgy lesznek szülők, vagy pedig nem lesznek szülők. Tehát, hogy
Na
azért van
hát.
a filmben ez, hogy ez így egy nyitott kérdés, egy nyitott színpad, hogy ki melyik irányban fog tovább menni, de hogy a Joachim, Anna Joachim program azért született meg, hogy a krízisben lévő párokat támogassák meg az ő
Most
kapcsolatukban,
már nagyon
és a
szépen köszönöm
társadalmat
neked, Andi, az
formálja.
időnk azért lejár, de még egy megkérlek szépen, még egyszer annak a filmenek, tehát a YouTube-on hol kell megkeresni, aki nem hallotta az elején, esetleg még a végén, hogy tudjon rákeresni.
A filmnek a címe az Együtt fölfelé, és ha így beírek, hogy Együtt fölfelé, kötőjel Anna Joachim program, akkor rá fognak találni a filmre.
Én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Azt hiszem, hogy balzsamként hathat sok mindenkinek, annál is inkább, mert te is egy ilyen saját tapasztalatból tudod ezeket a dolgokat, és hogy milyen nagyon szépen alakult a ti sorsotok is. Kívánunk mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket, a húsvét nyolcadába vagyunk, és elbúcsúzunk.
Lőrinc Andrea.
És Kovács Zita doktornő. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Dicsőség legyen néked, feltámadott. Öt mély sebet az élet, mely a földre fényt hozott. Minden élő imádja, áldja áldozatod. Szeretetet szent csodája, megszabadított. Alleluja, általa forog a föld. Alleluja.